iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
És akkor folytatjuk is a műsort egy interjúval. Kerékfél Miklós a Control Hungary Kft-től IT-biztonsági szakértőként van jelen a műsorunkban. Mostani témánk egyébként a mobilbiztonság lesz, és azon belül is a mobileszközök, a hordozható eszközök biztonságáról beszélgetünk, picit inkább munkahelyi megközelítésből, mert hogy az utóbbi időben a hibrid munkavégzés mint olyan nagyon gyakori és nagyon elterjedt lett, és ez azért nagyon sok technikai és nagyon sok biztonságtechnikai kérdést hoz magával. Szervusz és üdvözöllek a műsorban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Vágjunk is bele rögtön. Az első kérdés egyébként igazából az lenne, mint IT-biztonsági szakértő, hogy látod azt, hogy ahogy említettem is, egész sok biztonsági kockázatot jelenthet, legalábbis az átlagember fejében az, hogyha az eszközeinket, amiket a munkahelyen használunk, az okostelefonokat, laptopokat, tableteket, azokat hazavihetjük, illetve az otthoni munkavégzéshez is használjuk.
Hát ideális esetben két részre lehet szedni a választ. Az egyik az az, hogy milyen technológiai kontrollokat lehet bevezetni annak érdekében, hogy csökkentsük a kockázatot, vagy akár minimalizáljuk, megszüntessük a kockázatot. A másik része pedig a felhasználói viselkedés. Ideális esetben az első megoldott, tehát feltételezünk egy olyan munkahelyi környezetet, ahol a technológiai kontrollok már be vannak vezetve, és ezek megfelelően vannak bevezetve. Ezzel eléri a munkáltató azt, hogy megfeleljen a biztonsági elvárásoknak, és egyébként a törvényi elvárásoknak is. De emellett ott van a felhasználói viselkedés. A felhasználói viselkedés az nagyon befolyásolni tudja azt, hogy növekszik esetleg ez a kockázat, vagy csökken.
Említetted ugye, hogy a felhasználói viselkedés az egyik fontos kérdés. Mennyire látszik az, hogy ezt a gyakorlatban a felhasználók tényleg át is vették? Tehát, hogy mennyire veszik ezt komolyan? Mik ezzel a kapcsolatos tapasztalatok?
Hát vegyesek, ugye én, mint IT-ban dolgozó szakember, már 10 évvel ezelőtt is hibrid munkavégzésben dolgoztam, de a legtöbb embernek ez sajnos a koronavírus miatt lett először kötelező, ugye teljes távoli munkavégzés, majd utána hibrid munkavégzés. Szerintem nagyon sokan egy szükséges rosszként tekintettek erre, tehát nem volt olyan adottságok mondjuk otthon, nem volt egy külön szoba, ahová be tudtak volna húzódni, nem volt olyan, nem tudom, stabil internet kapcsolat, amin tudtak volna dolgozni, és nagyon sokan pedig egy lehetőségként tekintettek erre, hogy egy kicsit rugalmasabb tudjanak dolgozni. Ez szerint az adottságok is egy kicsit különböznek, mert én azt gondolom, hogy aki ezt egy értéknek érezte, az mondjuk elkezdett odafigyelni jobban arra, hogy kialakítsa azt a környezetet, akár itt most gondolok arra, hogy mondjuk egy stabil internet kapcsolat, lehet, hogy mondjuk nem a legolcsóbb routert veszi meg otthonra, hanem mondjuk egy olyat, amiben már van néhány beépített biztonsági funkció. De azt gondolom, hogy az általános kép az otthoni viselkedéssel kapcsolatosan még nem túl jó. És itt ugye az otthon és a távoli munkavégzés ez nem feltétlenül egy és ugyanaz. Ugye vannak olyan cégek, ahol a távoli munkavégzés egy konkrét helyen történő munkavégzést jelent. Sőt, magyar jogszabályok szerint ez a távmunka ez valójában úgy működik, hogy meg kell adni konkrétan egy kihelyezettebb helyet, és akkor ott lehet végezni a munkát. Tehát akinek így csak az otthoni munkavégzés adódott, az mondjuk egy gyors étteremben vagy egy repülőtéren elvileg nem is dolgozhatna. De nyilván az a valóság, hogy azért nagyon sokan, akiknek a hibrid munkavégzés engedélyezett, ők dolgoznak mondjuk a gyors étteremből, vagy a orvosi váróból, ahol éppen adódik nekik egy kis lehetőség. És itt egy nagyon triviális probléma fölmerül, a hálózati kapcsolat. Ugye a hálózati kapcsolat az itt, ahogyan mondjuk beléptem a stúdióba, és itt is kint van megosztva annak, aki belép az ajtón rögtön a wifi belépési kód jelszó, ez tök jó, de ugye nem tudjuk kontrollálni, hogy erre a hálózatra innentől kezdve kik lépnek föl. Ha a felhasználók sokasága ott van a hálózaton, akkor az már egyből egy kockázatot jelent. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy aki üzleti úton van és üzleti célokból használja a számítógépét, az igenis a saját telefonján csináljon hotspotot, és azon ossza meg, mert ez a lehető legbiztonságosabb megoldás. Minden más, nyilván vannak fokozatok, tehát mondjuk egy ingyenesen elérhető reptéri wifi, ahol nem tudom, 5000 ember van, ez a lehető legrosszabb, és vannak fokozatok, mondjuk itt a stúdió wifi az talán nem olyan kockázatos, de ezek a különbségek megvannak.
Mondhatjuk azt is, hogy ezek a nyilvános hálózatok olyanok, mint a nyilvános mosdók és a nyilvános WC-k, és azok közötti különbségek.
Igen.
Biztonság szempontból ez az eltérés, azért, ha jól értem.
Igen.
Nagyon sok cég alkalmaz most már távmunkában, otthoni munkavégzésben dolgozókat. Sok esetben ugye a munkavégzéshez biztosítanak eszközöket, illetve biztosítanak szoftveres megoldást is, és itt most nem csak arra gondolok, hogy minden számítógépen ott van az Office, mert hogy az egy alap kell legyen, hanem inkább arra gondolok, hogy virtuális magánhálózati szolgáltatást adnak, ami elvileg erre megoldás. Valóban elég biztonságos az, hogyha minden eszközünk, amit a munkavégzéshez használunk, egy ilyen VPN-en keresztül csatlakozik, vagy még mindig azért mi tartózkodjunk ezektől a nyilvános wifi-ktől?
Hálózatilag egy VPN, egy jól beállított VPN az adhat elegendő védelmet, de itt most csak a hálózati rétegről beszélünk, mert ennél sokkal szerteágazóbb ez a dolog, mert a hálózati réteg mellett ott vannak maguk az eszközök is. És az eszköz az önmagában lehet egy veszélyforrás. Ezért, amikor a vállalat szoftvereket biztosít nekünk hibrid munkavégzéshez, akkor a távoli elérés, vagy ez a VPN, ez csak egyik része a dolognak. Kell, hogy legyen valami fajta végpontvédelem is, ami magát a végpontot is védi.
Az egyéni felhasználónak az eszközeit, meg a csatlakozását, ugye jól értem.
Igen, tehát a felhasználónak van egy számítógépe, mobiltelefonja, ezeket az eszközöket szeretnénk védeni a lehető legjobban, és erre vannak különböző megoldások. Itt a végpontvédelem az egy átfogó, mert beszélünk arról, hogy mondjuk mobil eszközvédelem, meg beszélünk arról, hogy számítógép vírusvédelem, ugye klasszikusan talán ez a szó legismertebb.
Itt most rögtön két kérdés is eszembe jutott. Az egyik volt, már egy-két évtizede is felmerült. Az a gondolat, főleg az amerikai piacon, vagy amerikai munkaerőpiacon, az úgynevezett bring your own device, tehát az a hozd a saját eszközödet, amikor a dolgozó nem kapott saját mobiltelefont, saját laptopot, saját bármit, hanem ő a privát eszközét kezdte el használni. Egyrésztről mennyire népszerű manapság ez úgy nemzetközileg, meg úgy itthon, és másrészt rögtön akkor meg is kérdezném, hogy ahol ez nem adott, ahol a dolgozó a céges eszköz használja, ott az mennyire gyakori, hogy privát célra használják a céges laptopokat, telefonokat.
Igen, ez a trend, ez Magyarországon is beindult kb. 10 évvel ezelőtt, és akkor sok ilyen megkeresés érkezett, a cégek a spórolás lehetőségét látták ebben, hogy akkor a dolgozó hozhatja a saját telefont, meg nyilván volt ebben egy olyan dolog, hogy ha mondjuk egy vezetőbeosztású kollega az privátba megvette az iPhone-t magának, de mondjuk céges eszközként csak valamilyen gyengébb készüléket kaphatott, akkor ugye neki az egy presztízs dolog volt, hogy akkor ő használhassa a saját eszközét is. És erre akkor az IT-nak kellett valami megoldást találnia. Ismerek olyan szervezetet, ahol ebből egy teljesen jól működő Bring Your Own Device program kerekedett. Ismerek olyan szervezetet is, ahol a kezdeti lelkesedés után letört a lelkesedés, és visszaléptek, és azt mondták, hogy ezt az egészet ezt engedjük el. Itt érdemes szétválasztani, mert ugyanez egy elég száraz dolog, hogy operációs rendszerek meg architektúra, de itt nagyon fontos azt érteni, hogy míg a számítógépeknél, klasszikusan Windows futtató számítógépeknél nem igazán megoldható ez a dolog, addig a mobiloknál egész jól megoldható.
Pont fordítva gondolni az ember egyébként, hogy a számítógépeknél már ugye a többi évtizednyi tapasztalat, főleg a Windowsnál, amelyik egyébként a vállalati területen ott van, tehát pont náluk nem oldható meg annyira jól ez a szétválasztás, jól értem.
Igen, hát ez a több évtizedes technológiai visszafele kompatibilitásnak a következménye is valahol. Itt van egy ilyen örökségünk a számítógépeknél, és hogyha nyilván kicsit áttételesen beszélhetünk akár a törvényi megfelelésről is már, de hogy ha a mai törvényeknek, ha a mai jogszabályoknak és a mai trendeknek meg akarunk felelni, akkor ma azt kell, hogy mondjam, hogy egy vállalat számára nem igazán elfogadható az, vagy nagyon-nagyon korlátozottan elfogadható az, hogy én a saját számítógépemet használom. Mondok egy példát. Meg lehet azt oldani, hogy mondjuk a vállalat ad nekem egy VPN megoldást, amin keresztül elérek egy másik gépet, mondjuk lehet ez egy virtuális számítógép, lehet ez egy akár egy fizikai gép is, ami mondjuk bent van nekem az irodában, és azon a gépen tudok dolgozni. Tehát ez például egy elfogadható működési módszer lehet, hogy én a saját gépemről dolgozzak, de az, hogy én a saját gépremre letöltsem a céges levelezésemet, esetleg az abban lévő csatolmányokat, én ott a saját, mondjuk lehet, hogy a cég fizeti mondjuk az Office előfizetést, de akkor is a saját gépemen, annak a saját háttértárán lementem ezt, akár backupolom mondjuk egy OneDrive-ba, vagy egy Apple felhőbe, ez elfogadhatatlan. Tehát ezt üldözni és tiltania kell a cégeknek, mert ha nem így tesznek, akkor meg fogják őket büntetni. Ez a legkisebb probléma amúgy, mert ugye itt adatvesztésről beszélünk, de lényegében most az új szabályozás, ugye ez a NIS 2, ami október 18-ától kezdve élesben megy Magyarországon is, egész Európára érvényes szabályozás, ennek már nem felelne meg ez a gyakorlat.
Ez mobiloknál miben más?
Mobiloknál abban más, hogy amikor ezt az új mobil technológiát kitalálták, akkor nagyon-nagyon nagy energiát fektettek arra, hogy szétválasszák a párhuzamosan futó alkalmazásokat. A szétválasztás az azt jelenti, hogy amikor egy alkalmazás fut, ő nem fog tudni hozzáférni a másik alkalmazás memóriaterületéhez és semmilyen működési változójához. Ha belegondolunk, akkor a legtöbb Windows-os, ilyen klasszikusan ismert vírus, meg egyéb program, az pont ezen alapszik, hogy egy nem felügyelt ismeretlen alkalmazás szépen elkezdi módosítani az ismert és felügyelt alkalmazások működését. Na most ezt klasszikusan nem lehet megcsinálni operációs rendszer szintjén, sem egy iPhone-on, sem egy Androidos készüléken. Ha csak át nem lépjük azokat a kontrollokat, amiket vele épített a gyártó. Ugye eznek klasszikusan ez van egy jailbreak. Ilyen jailbreak, vagy rútolás nevű elnevezése. Ha ezt megtesszük, akkor szuperadminisztrátor jogokat szerzünk a készüléken, és át tudjuk lépni ezeket a kontrollokat. Tehát a mobil eszközvédelem, ami szintén most már egy 15 éves technológia, az innen indul, hogy azt mondjuk, hogy használjuk ki az operációs rendszer beépített képességeit, ugyanis azok nagyon jók, és próbáljuk meg megfogni azt, hogy a felhasználó akár tudtán kívül egy megtört eszközön dolgozzon. Hogyha ezt tudjuk biztosítani, akkor már egy nagyon jó alappal indulunk, és erre lehet elkezdeni utána építkezni. De ez a folyamatok szétválasztása az sokkal komolyabban van kitalálva, mint a Windowsban.
És ha már mobil eszközről beszélünk egy picit a fordított helyzetről. Akkor is elegendő biztonságot ad-e ez a fajta széttagoltság, ha a felhasználó, ha a dolgozó, ha a munkavállaló a céges telefont használja magáncélra?
Igen, itt is kezdeném akkor talán először a Windows-zal vagy a laptopokkal. Mi itt a Control Hungary Kft-nél úgy látjuk, hogy a legtöbb cégnél megengedő a szabályzat, és azt mondják, hogy szabad magáncélra használni a laptopot, de ez kimerül igazából abban, hogy egy böngészőt lehet használni, és abban a böngészőben el lehet érni tartalmakat. Ugye alkalmazást telepíteni a gépre nem szabad, módosítani nem szabad. És a böngészőnek is egy tartalomszűrőn keresztül kell elérni az internetet, ez lehet egy klasszikus, valamilyen proxy, vagy valamilyen egyéb megoldás. Ezáltal a cég azt tudja biztosítani, hogy csak olyan helyeket ér el a felhasználó, amiket a cég engedélyezett. Itt ugye azért az fontos tudni, hogy ha én a munkahelyi gépemen magán dolgokat intézek, akkor arról a cég pontosan tudni fogja, hogy én mit csináltam. Tehát látni fogja azt, hogy most én 14 óra 28 perckor a gmail.com-ot nyitottam meg. Ez egy adottság, ezzel együtt lehet és együtt kell érni. Azt nem fogja látni, hogy én mit levelezek benne, hiszen ott le van titkosítva ez a forgalom, meg ugye GDPR miatt nem is láthatna bele, de azt tudni fogja, hogy mit csináltam. A mobil készülékeknél viszont megint csak más a megközelítés. Létezhet a mobil készülékeknél is olyan, mind az iPhone-nál, mind az Androidos készüléknél létezik olyan, hogy azt mondjuk, hogy ez egy teljes céges kontroll alatt álló készülék. Ilyenkor lényegében az előzőekkel elmondottak mentén működik a mobil készülék is, tehát akkor teljes céges kontroll van, viszont a hibrid módban, amikor van külön egy vállalati profil a készüléke, meg egy magánprofil, ott egészen szépen el tudjuk ezt választani még vállalati készülék esetén is. Itt bonyolodik a dolog, mert hogy nem mindegy, hogy Androidról vagy iOS-ről beszélünk, Androidnál már gyakorlatilag a 8-as Androidtól kezdve minden készülékben egy ilyen Android Enterprise nevezetű keretrendszer van benne, ami operációs rendszer szintjén biztosítja ezt a szétválasztást, a munkaprofil és a magánprofilnek a szétválasztását. Ha nekem van egy alkalmazásom a magánprofilomban, ugyanaz az alkalmazásnak egy klónja létezhet a munkaprofilban is, csak külön adatokkal és külön konfigurációkkal. Tehát ez a kettő nem is tud interakcióba lépni egymással. Kifejezetten van egy, úgy kell elképzelni, mintha lenne egy kínai nagyfal a kettő között, és csak akkor beszélhetnek egymással, meg adhatnak át egymásra adatot, hogyha én ezt a falon kifejezetten engedélyezem. Ez az androidos világ. iOS-nél kicsit másképp néz ki a dolog, ott olyan beépített kontrollok vannak, amikkel alkalmazások közötti mozgásokat tudunk korlátozni, de mondjuk egy alkalmazáson belül már nem tudjuk azt szabályozni, hogy akkor azt magán és céges célra is használjuk. Ez egy tipikus probléma, legalábbis a mi tapasztalatunkban tipikus probléma az, hogy mondjuk valaki a levelezését egy alkalmazásba szeretné intézni, ezt mondjuk nem tudjuk biztonságosan megoldani, vagy csak korlátokkal.
Milyen helyzet az AI rendszerekkel manapság? Azért is érdekes ez a kérdés, mert egy nyakunkon van egy Google Pixel bemutató, egy új Apple iOS bemutató, az Android 15-ben már nagyon-nagyon-nagyon vastagon integrálni szeretné a Google az AI megoldásokat, ahogy ugyanígy a Samsung és az összes többi Androidos gyártó is szeretné ezeket megtenni a saját verziójukkal, és mellette ugye a Google-ét kötelező is valamilyen módon támogatniuk, illetve nagyon sok vita és kérdéskör merült fel az Apple Intelligence kapcsán, amiről első körben az a hír jött, hogy Európában nem fog megérkezni, mert az Európai Uniós szabályozások nem teszik lehetővé. Ehhez képest mégis most úgy tűnik a legutóbbi állás szerint, hogy bizony-bizony itt lesz az Apple Intelligence is, és mindegyik ilyen rendszer ugye elvileg azt szolgálná, olyan módon szolgálná a felhasználót, hogy meg tudja mondani például azt, hogy hány perc múlva kell a meetingre mennünk, és milyen meetinget kell mondjuk átszerveznünk ahhoz, hogy az előző vagy a következőről időben el tudjunk jönni, milyen fontos levelünk érkezett, mi a fontos levél egyáltalán, mi a kevésbé fontos, tehát hogy gyakorlatilag minden területre behúzik az AI.
Hát igen, ez egy messzire vezető kérdés, és pont tegnap láttam ezt a klasszikus mémet, ugye, hogy add el nekem ezt a tollat, adja át Leonardo DiCaprio a tollat, és akkor az a válasz az, hogy van benne AI. Tehát, hogy most itt tartunk, bármiben van AI, és mindenben van AI, és amiben nincsen AI, az nem kellendő. Az, hogy mire használjuk most ezt az AI fogalmat, ezek, amiket elmondtam példának, ezek szerintem ezek a digitális asszisztens kategóriába esnek be. De ugye magát az AI szerintem az elmúlt években nagyon sokan inkább a generatív AI, ChatGPT és társainak a körében hallották. Tehát, hogy általánosságban véve szerintem az AI az ez egy nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon sok mindent lehet vele elérni. Arra kell nagyon figyelni, hogy hol vannak ezek az adatok, amiket az AI a működéséhez tárol. Hiszen azt meg kell, hogy értsük, hogy ahhoz, hogy bármiben is tudjon nekünk az AI segíteni, ahhoz mint egy szivacs magába kell szívni az adatokat. Ugye ez egy ChatGPT esetében már megtörtént, és ott már a világból magába szívta, vagy hát ugye megtanították neki a világ információ alapján, hogy hogyan működik a világ. Ott arra kell figyelni, hogy amit mi beadunk neki információ, az mondjuk ne legyen egy céges adat. Ugyanígy egy telefonon futó digitális asszisztensnél is arra kell figyelni, hogy ebbe semmilyen érzékeny adatot ne tegyünk bele, ugyanis nem tudjuk garantálni azt, hogy ez hol lesz tárolva, sőt, garantálni tudjuk, hogy ez nem a készüléken lesz tárolva, hanem valahol az Apple felhőjében. Úgyhogy szomorú vagy sem, de a válasz az, hogy ezeket a funkciókat valószínűleg le fogják tiltani a cégek a céges profilokban, vagy a céges tulajdonú eszközökben, mert jelenleg nem alkalmasak arra, hogy ezt vállalati környezetben használják.
Egyelőre AI-ra senki ne számítson a céges telefonján, még nem tartunk ott, hogy ezt biztonságosan meg tudják oldani a cégek.
Ettől még távol vagyunk, hogy ezt meg tudják oldani a cégek, igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Kerékfi Miklós volt a vendégünk a Control Hungary Kft-től, IT-biztonsági szakértőként a mobil biztonság volt a mostani témánk, hamarosan folytatjuk.
Köszönöm szépen!